Rádióegyetem. Steiger Kornél, filozófia történet, Szent Ágoston.
A következő szövegünk, amellyel foglalkoznunk kell, Szent Ágoston vallomásainak a 10. könyve. De nem ám az egész 10. könyv, hanem az a része ennek a könyvnek, amelyik a megismerésnek a kérdéseivel foglalkozik, és ez pedig a 10. könyvnek, már is mondom, a 6-tól a 26. fejezetig terjedő része. Előtte azonban néhány szót arról, hogy hát egyáltalán hol is vagyunk, amikor Szent Ágostonnal foglalkozunk. Ugye emlékeznek rá, hogy a középkori filozófiát azt két nagy részre osztottuk föl. Az első rész az a patrisztika, a második rész az pedig a skolasztika. Na most a patrisztika az úgy a kb. 9.-10. századig tart. Tehát a kereszténység kialakulásától kezdve a 9.-10. századig tart, durván szólva, a patrisztika, amely a nevét a latin pater szóból kapta, ugyanis azokat a nagy tanítókat, nagy teológusokat, akik ebben a időszakban működtek, nevezték egyház atyáknak. Tehát a patrisztika az az egyház atyáknak a filozófiája. És akkor a következő időszak, a skolasztika, az pedig a nevét a scola kifejezésből kapta, amelyik iskolát jelent latinul, és arra utalunk a skolasztika kifejezéssel, hogy a filozófia abban az időben, tehát a skolasztika korában már jól körülhatárolható iskolákban, mégpedig egyetemeken műveltetett és tanítatott. Na most stílusát tekintve a két korszak között több alapvető különbség van. Az egyik az az, hogy a patrisztikus filozófiának a filozófiai háttere az egy az esetek legnagyobb részében egy platónikus, illetőleg új platónikus gondolkodásrendszer. A skolasztikus filozófiának a gondolati háttere, mint majd látni fogjuk, az egy arisztoteliánus gondolkodási rendszer. Ez nem csak tartalmilag jelent egy komoly különbséget, hanem módszertanilag is. Egészen másfajta módon érvel egy skolasztikus, mint egy patrisztikus filozófus. A skolasztikus filozófus az roppant fegyelmezetten, már-már lélektelenül megy következtetésről következtetésre, irgalmatlanul levon mindenféle konzekvenciákat, ezt majd látni fogjuk Szent Tamásnál. A patrisztikus az jóval érzelemdúsabb módon áll neki a saját szövegének. Na most ehhez még, hogyha még a különbségeknél tartunk, akkor megemlíteném, hogy komoly különbségként az is hozzájárul, hogy a patrisztika idejében a teológia még nem nyerte el, a keresztény teológia még nem nyerte el azokat a szilárd körvonalait, amelyeket aztán majd a 10. században már el fog nyerni. Tehát a patrisztikus filozófusoknak a teológiai hinterlandja, hogy úgy mondjam, az még jóval képlékenyebb, mint a skolasztikusoké. Na most ezek közé, az egyházatyák közé tartozik Augustinus Aurelius, vagyis ugye magyar nevén Szent Ágoston, aki egyébként egy afrikai ember volt származására nézve. Hogy néger volt-e vagy sem, azt nem tudjuk. Lehetséges, hogy volt benne valamilyen sötétbőrű beütés. Minden esetre ő tehát Tagaste városában született, ezt nem fontos megjegyeznünk. És az édesanyja az keresztény volt, az apja az még nem. 354-től 430-ig élt. Tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a késői újplatonikusoknak egy kortársa. Tehát még az is vitatárgya lehet, hogy hát vajon ő egy antik filozófus, vagy pedig már egy középkori filozófus. Akik a közép, általában mindenki középkori filozófusnak tartja, és általában nem is annyira kronológiai megfontolásokból, hanem egyszerűen kulturális megfontolásokból. Azt szoktuk mondani, hogy a kereszténység az már nem az antikvitásnak a része, hanem ottan már egyel följebb vagyunk az időben. Ez az a korszak egyébként, és ez is nagyon fontos a filozófia szempontjából, hogy itt egy ilyen érdeklődő fiatalember számára, mint amilyen Augustinus is volt, a görög nyelvű és a latin nyelvű kultúra az egyaránt megközelíthető. Ugye a római birodalomban a művelteknek a nyelve az a görög volt. Tehát ő maga is kitűnően tudott görögül is, és hát anyanyelvén latinul is. Ez a scholasztikában majd egészen máshogyan lesz, mert a nyugat-európai értelmiségiek azok a nagy egyházszakadás után már nem tudnak görögül. Akkor már a görög kultúra az teljesen lefűződik, és ott marad keleten. Tehát nem is tudnák elolvasni ezeket a görög nyelvű szövegeket, amilyen Platón vagy Arisztotelész. Nincs is kéziratuk hozzá, majd csak a reneszánszban kezdődik a kéziratoknak a beáramlása Európába. Tehát Szent Ágoston még mind a két kultúrának egyaránt örököse, tehát a latin nyelvű és a görög nyelvű kultúrának egyaránt. És ő fiatal korában, megtérése előtt egyébként egy nagyon sikeres szónok. Rétorikát tanul, és rétorikával foglalkozik. Először Karthágóban, az ottani rétoriskolán nyer képzést, illetőleg hát ő maga is tanár lesz. Azután Rómába megy, és ott tanít. Végül pedig Milánóban lesz rétor, és Milánóban találkozik Szent Ambrus püspökkel, Milánó akkori püspökével, akiről egyébként a Déri Tibornak van egy nagyon olvasmányos és mulatságos regénye, az a címe, hogy A kiközösítő. Tehát Milánóban találkozik az ifjú Augustinus Szent Ambrussal, és Ambrus hatására megtér kereszténynek. Azután visszavonul Afrikába, és Hippó városában lesz először segédpüspök, majd pedig püspök. És hát nagyon nagy és komoly irodalmi működést fejt ki. Ennek az irodalmi működésének a centrumában áll az ő Vallomások című könyve, amelynek egy részletét fogjuk most a következőkben majd tanulmányozni. Na most, ezt ő 44 éves korában írta, ezt a munkát, és hát a megtérésének a történetéről beszél benne, illetőleg, szóval ez egy ilyen szenvedélyes monológ ez a mű, amelyben ő állandóan Istent szólítja meg. A vallomások, ez a konfessziónész, szóval maga a konfesszió kifejezés egyébként ebben a szövegkörnyezetben azt jelenti, ezt szokták mondani a teológusok, hogy az Úr irgalmasságának egy magasztaló megvallása. Tehát, hogy Ágoston azt vallja meg az Istennek, hogy az Istennek az irgalmassága az őre áll porszemszerű teremtményre milyen hát hatalmas, lenyűgöző és mindent betöltő hatással van. Na most hát ez a szenvedélyesség, ez egyébként nem csodálom, hogyha a művet helyenként nehezen olvashatóvá teszi a modern olvasó számára. Én legalábbis megvallom, elég nehezen tudom olykor olvasni a szöveget, mert valami olyan frenetikus szenvedélyesség van benne, hogy néha visszariadok tőle, hogy jaj, ne tessék ezt ilyen módon túl kiáltozni, ezt a témát. Szóval valahogyan a modern ember az szégyenlősebb, meg szkeptikusabb egy kicsit. de hát Ágoston az tényleg, mint egy szerelmes ifjú, amikor arájához beszél, úgy szól Istenhez. Mindjárt föl is fogok majd én olvasni néhány részletet, én azt hiszem ez lesz a legjobb, hogyha ennek a műnek a megközelítéséhez, hogyha magát a szöveget nézzük meg kicsit közelebbről. Ez a általunk olvasandó részlet, ez a 6. fejezet, ez, ahol az ismeretelméleti kérdésekre fog majd rátérni, ez is egy megvallással kezdődik. Úgy kezdődik, hogy azt mondja a szerző, hogy szeretlek, Uram. Nem kételkedve, hanem biztos öntudattal. Igéd átjárt a szívemet, s megszerettelek. Ég és föld és a bennük lévő mindenség is minden oldalról azt kiáltják, hogy szeresselek. Na, itt most álljunk meg egy pillanatra, mert ez lehetne egyébként egy más szövegkörnyezetben valamiféle olyan metafora, vagy nem sokra kötelező szókép is, mint amikor mondjuk azt mondja a költő, hogy Norvégia legmagasabb fenyőjét kitépem, és azzal fogom fölírni az égre, hogy szeretlek, Ágnes. Tehát, hogy egy ilyen kozmikussá tágítása egy érzelemnek. Na most kétségtelen, hogy maga Augustinus is ezt csinálja, tehát ő kozmikussá tágít itten egy érzelmet, amikor azt mondja, hogy ég és föld és a bennük lévő mindenség is minden oldalról azt kiáltják, hogy szeresselek. Csak hogy ennek itt van még egy plusz funkciója is ennek a kozmikussá tágításnak. Tudnék az, hogy Augustinus egy meglehetősen szóval filozófiailag meglehetősen képzett ember, aki tisztában van azzal, hogy ha ő az ismeretelmélet kérdéseiről beszél, akkor neki valamilyen módon az egész kozmoszt és a reá vonatkozó tudását, tűnik a kozmológiát játékba kell hoznia. És ez a mondat tulajdonképpen ennek az előkészítése. Egy kozmológiai gondolatmenetnek az előkészítése. Nézzük csak meg, hogy ez hogyan is folytatódik tovább. Tehát ég és föld és a bennük lévő mindenség is minden oldalról azt kiáltják, hogy szeresselek. Mindenkinek ezt kiáltják szünet nélkül, úgyhogy senki sem mentegetheti magát. Leghangosabban beszél azonban irgalmad ahhoz, akin megkönnyörülsz, és akin irgalmasságot gyakorolsz, mert megkönnyörültél rajta, ha ez nem volna, ég és föld siket füleknek hirdetnék dicséretedet. Mit szeretek, amikor téged szeretlek? Most itt egy új kérdés vetődik föl, most egy kicsit meg lesz majd oldva a kozmológiai probléma, csak azt mostan szüneteltetjük. Ez egy új kérdés, hogy mit szeretek, amikor téged szeretlek? Itt most számba fog venni néhány olyan lehetőséget, amelyet aztán végül is majd elvett. Tudnilik, az a gondolat, ami itt elő van készítve ebben a kérdésben, hogy mit szeretek, amikor téged szeretlek, fölveti és nyomban el is veti annak a lehetőségét, hogy ez valamiféle érzékelhető dolog, amit az ember Istenben szeret. Na most itt emlékezzünk csak vissza arra a bizonyos Platón részletre, amelyet olvastunk, vagy hát szóval megbeszéltük legalábbis, Platón államának a vonatkozó része, ahol különbséget tesz a filozófus a doxa, vagyis a vélekedés és a tudás között. És abból indul ki, hogy amit én az érzékszerveimmel megismerek, az nem egy tökéletes létező. Az valamilyen módon van ugyan, mégpedig olyan módon, hogy a létező és a nem létező között közbül foglal helyet, és az Isten tudja, hogy mi is az ő létmódja. De a tökéletes létező, amely felé a filozófus törekszik, az mindenképpen valami olyasmi, amelyet én nem az érzékszerveimmel közelíthetek meg, hanem az értelmemmel közelíthetek meg. Na most Augustinus voltaképpen ezt a platóni gondolatot veszi át, és fogja itten kifejteni, roppant szenvedélyes módon, tehát fölveti azt a kérdést, hogy mit szeretek, amikor téged szeretlek, és utána pedig inkább rétorikus fordulatokkal, semmint argumentumok segítségével meg fogja mutatni azt, hogy nem olyasmit szeretek Istenben, amikor Istent szeretem, amely dolgok az érzékszerveim számára adottak. Ugye, és akkor ebből majd következik az, hogy ha nem ilyet szeretek, akkor olyasmit szeretek, ami az értelmem számára adott, mégpedig ami az értelmemnek a legmagasabb rendű tárgya lehet, és így tovább, és így tovább. Na igen, ám, de most nézzük csak meg azt, hogy Augustinus hogyan nyilatkozik az érzékszervekről, illetve az érzékszervek tárgyáról. Azért is szeretném erre fölhívni a figyelmüket, mert a magyar fordításban ez egyszerűen az a benyomásom, hogy elsikkad, hogy itt erről van szó. A magyar fordító számára, aki egyébként láthatólag kiválóan tudott latinul, elsősorban a teológiai tartalom és az érzelmi tartalom volt a fontos. Tehát azt, ami a dolognak egy ilyen filozófiai stichet ad, az nála úgy háttérbe szorul, majd mutatok erre példát. Na, de lássuk csak, hogy mit mond Augustinus arra a kérdésére, hogy mit szeretek, amikor téged szeretlek? Testi szépséget, múló bájt, ezt a barátságosan szemembe ragyogó fényt, sokféle hangnak összesimuló édes zengzetét, virágok, kenetek, fűszerek illatát, mannát, mézet, ölelésre hívogató tagokat? Nem ezeket szeretem, amikor Istenemet szeretem. Oké, nem ezeket, de mik is ezek? Ugyebár a testi szépséget, múló bájt, emlékeznek rá, hogy az Államban Platon ugyanilyen módon pendíti meg azt a kérdést, hogy illetve azt a megállapítását, mi szerint vannak a mulandó dolgok, és vannak az ideák. Például, hogyha valaki sokféle szépet észre tud ugyan venni, de magát a szépet, a szép ideáját azt nem látja, akkor azt mondjuk, hogy ő egy látványkedvelő ember, nem pedig egy filozófus. Na, alkalmasint maga ez a gondolati paradigma köszönhet vissza Augustinusnál, amikor azt mondja, hogy mit szeretek, mikor téged szeretlek, testi szépséget, múló bájt, tehát valami a mindennapi világban megnyilvánuló, rám pozitív módon ható tulajdonságot. És akkor utána most jön az a felsorolás, amiből esetleg a magyar fordításban nem is derül ki, eléggé világosan, hogy voltak éppen az érzékszervek, illetőleg az érzékszervek tárgyainak egy felsorolása. Azt mondja, hogy ezt a barátságosan szemembe ragyogó fényt, tehát valamit, ami a vizuális percepciónak a tárgya, sokféle hangnak összesimuló édes zengzetét, tehát egy auditív percepciónak a tárgyát, virágok, kenetek, fűszerek illatát, vagyis valami olyasmi volna Isten, aki a szaglásommal kereshető föl. Mannát, mézet, ezek pedig az ízek. Ugye egy rétorral állunk szembe, aki tudta, hogy az embernek nem direkt módon tőmondatokba kell magát kifejeznie, hanem habosítani kell a mondani valót. Na most, ja igen, és akkor most jön az, ami magyarul végképp nem jön ki, tehát mannát, mézet, vagyis az íz, ugye eddig végigmentünk a látás, a hallás, a szaglás és az ízlelésnek a lehetőségén, és akkor most a felsorolásból még egy valami hiányzik, ugyebár a tapintás. Figyeljük csak meg, hogy a tapintás hogyan jelenik meg az ágostoni szövegben, annak a kérdésnek a formájában, tehát hogy mit szeretek, amikor téged szeretlek, ölelésre hívogató tagokat? Na most ebből kiderül számunkra valami nagyon fontos dolog, hogy valóban a tapintás, mint érzékelés, ez az ismeretelméletben nem csupán a, szóval nagyon sok mindenre vonatkozik, tehát egy felületnek az érzékelése, tehát a tapintásommal érzékelem azt, hogy ez egy sima felület. A tapintásommal érzékelem azt, hogy ez egy hűvös felület. De egyáltalán az ember az egész testével, az egész bőrfelületével tud tapintani. Tehát a köznapi életben a tapintásnak, vagyis mondjuk úgy, hogy a szaknyelven szóló a haptikus kapcsolatnak, tehát az érintkezésen alapuló kapcsolatnak, hát egy par excellence megnyilvánulása emberek között az az ölelés. Tehát amikor én átölelek valakit, ez is a tapintásnak, a megérintésnek egy alaphelyzete, és ezért lehetséges az, mivel ez itten egy ilyen, hát meglehetősen költői szöveg, és láthatólag olyan érzeteket sorol föl a szerző, amely érzetek az ember számára még örömet is okoznak, tehát nem pusztán, nem úgy működik, mint majd egy 18. századi brit empirista filozófus, aki azt mondja, hogy hát vannak vizuális érzetek, meg auditív, nem. Ő itten arról beszél, hogy ő ragyogó fényről, hangoknak az összesimuló édes zengzetéről, meg efélékről beszél, és hát természetes, hogy ide, amikor a tapintásról egy szót, akkor ide mondjuk minimum egy ölelés kell, hogy beleférjen. Ami egyébként őtőle magától alkatilag azért nem áll távol, mert vallomásai szerint egy hallatlanul érzéki természetű ember volt, aki ifjúkorában, amikor Karthágóban volt, akkor rengeteget örömmel és ügyesen kurvázott. Volt neki egy ágyasa is, akit aztán később elbocsátott, tehát hogy nagyon kivette a részét ezekből a fajta egyébként valóban igen kívánatos örömökből, volt neki miről lemondania. Tehát amikor ölelésre hívogató tagokról beszél, akkor ő azért pontosan tudja, hogy mit értezem. Tehát, hogy vajon ezeket szeretem, amikor téged szeretlek? Nem, nem ezeket szeretem, mikor Istenemet szeretem. De! És akkor itt most jön egy olyan de, amelyhez szeretnék arra emlékeztetni, hogy Platonnál is arról olvasunk, hogy az ideákat, tehát az örök valóságokat, azokat nem a testi érzékszerveimmel percipiálom ugyan. De azért mégiscsak, hogyha a megismerésükről beszélek, akkor a percepciónak a paradigmáját kell valamilyen módon segítségül hívnom. Ugyebár Platonnál ez úgy néz ki, hogy az elmével való látásnak a fogalma, az eidenai-nak a fogalma lép előtérbe. Ez az eidenai, amely igének a tövéből származik, az eidos és az idea kifejezés is, tehát az a két ismeretelméletileg nagyon fontos fogalom. Na most itt Ágostonnál is azzal fogunk találkozni, hogy nem a testi érzékszervek azok, amelyeknek a segítségével én elérem azt, amit elérek, de mégis valamilyen módon nem azt mondanám, hogy egy kvázi érzékelés, hanem hogy egy olyan jellegű megismerés, amelyet én a legjobban az érzékelésnek a terminológiájával tudok leírni. Azt mondja ugyanis, hogy de mégis valami fényt, hangot, illatot, valami eledelt és valami ölelést szeretek, mikor Istent szeretem, mert ő fény, hang, illat, eledel és ölelés az én belső világomnak. Na, itt most ez nagyon szépen van lefordítva magyarra, ez a belső világomnak, de ez az, ami filozófiai szempontból hallatlanul félrevezető lehet, ugyanis ez a belső világ, hát ez a belső világom, ez első olvasásra hát egy nem sokra kötelező kifejezés. A latin eredetiben az van, hogy tehát ő fény, hang, illat, eledel és ölelés, interioris hominis mei, a bennem lévő benső ember számára. És ez nagyon fontos. Ugyanis az embernek két aspektusa van. Az egyik az a külső ember, a testi ember, a másik az pedig a homo interior, a belső ember, és ez a belső ember pedig nem más, mint a lélek. Akiről vagy amiről majd a következőkben nyomban szó is lesz. Tehát Ágostonnak az eddigi megoldása ugye az, hogy jól lehet Isten nem az érzékszerveinkkel közelíthető meg, hanem valami mással, de ez a más, aminek a micsodásságára vonatkozóan még nem mondott semmit, ez valami olyasmi, ez a fajta megismerőkészség, amelyik a bennem lévő belső embernek, tehát a léleknek, az aspektusából nézve mégiscsak olyasmi, mint az érzékelés. Na, ez az a gondolatmenet, ameddig a 6. fejezet eddig eljutott, és akkor az imént én említettem, hogy van ennek a fejezetnek egy ilyen kozmológiai relevanciája is, hiszen amikor a fejezet elején azt mondja, hogy íg és föld és a bennük lévő mindenség minden oldalról azt kiáltják, hogy szeresselek. Akkor ez már előre vetít valamiféle kozmológiai gondolatot. Na most nézzük meg, hogy ez a kozmológiai gondolat, ez hogyan fejeződik ki. Tehát addig jutottunk el mostanáig, hogy fény, hang, illat, eledelés, ölelés az én belső világomnak, tehát a bennem élő belső ember számára, ott olyan fény ragyog rá lelkemre, amelyet semmi helyben nem fogadhat. Van ott hang olyan, hogy időszárnyán el nem száll. Van illat, de a szellő el nem ragadja. Van íz, amelyet semmi falánkság meg nem ront. Itt eddig most ugye megint végigmentünk az 5 érzékszerv közül 4-en, és akkor most megint jön egy olyan mondat, ami magyarul nagyon keveset mond, nagyon félreérthető, tehát hogy eddig volt ez meg az, meg hang olyan, amely időszárnyán el nem száll, illat, íz, és azután pedig azt olvassuk, hogy van ragaszkodás, amelyet megúnás szét nem tép. Ez magyarul megint egy nem sokra kötelező metafora, elég és uta egyébként úgy gondolom. Amikor itt a ragaszkodásról olvasunk, akkor egy olyan tapadásról van szó, amely már megint a haptikus kapcsolatnak a micsodásságát van hivatva megjeleníteni, tehát a taktilis, az érintés, az érintkezésről van szó. Nem pusztán a ragaszkodás abban az értelemben, mint hogyha azt mondom, hogy én ragaszkodom ahhoz, hogy a leckédet minden nap 8 óráig megcsináld, vagy efféle, hanem egy ilyen hozzátapadásról, hozzásimulásról van szó, amelyet megunás szét nem tép. És akkor azt mondja, hogy ez az, amit szeretek, mikor Istenemet szeretem. De mi ez? Ugye, tehát az imént arra a kérdés, hogy mit szeretek, mikor téged szeretlek, akkor elmondta, hogy nem az érzékszerveknek a tárgyait, hanem valami mást, valami olyasmit, ami a belső ember számára jelenik meg úgy, mint ahogy az külső ember érzékszervei számára a világ. Na most hát mi lehet az, ami a belső ember érzékszervei számára megjelenik? Hát valami, ami teoretikusan magasabb rendű, mint a mindennapi világnak a dolgai, és ehhez aztán már egyfajta ilyen antik filozófiai iskolázottság szükséges, hogy legalábbis első megközelítésben a szerző arra következtessen ebből, arra a gondolatra jusson ebből, és azt a gondolati utat próbálja először bejárni, hogy ezek alkalmasint az elemek, föld, víz, tűz, levegő. Lehet az, negatív lesz a válasz majd, de a lehetősége föl van vetve, hogy ez a négyesség az, ami nem más, mint Isten. Egy pogány filozófus számára ez egyáltalán nem egy szokatlan gondolat, ugyanis az elemeket és az elemekből létrejövő világmindenséget általában minden görög filozófus lélekkel rendelkezőnek, tehát elevennek tekinti, és magasabb rendűnek tekinti, mint a mindennapi világnak a dolgait. Na most Augustinus végig megy ezeken a lehetőségeken, ezt most már hadd ne olvassam föl, ezt majd kérem, hogy nézzék meg ezt a szöveget, és mintegy párbeszédet folytat a négy elemmel, amelyek azt mondják neki, hogy nem én vagyok, nem mi vagyunk az Isten, akit te keresel. Ezután pedig ahhoz a megoldáshoz folyamodik, hogy jó, akkor most már a külső emberrel, tehát a testi emberrel teljes mértékben szakít, és a saját lelke felé fordul. Rájön ugyanis arra, hogy Istent a lelkében kell neki fölfedeznie, és a következőkben az egész gondolatmenet az a lélek mi voltáról, és a léleknek a megismerésben betöltött szerepéről fog szólni. Hát ez az a pont, ameddig én ma el tudok menni. Köszönöm a figyelmet!
Elhangzott Steiger Kornél filozófia történet Szent Ágoston. A felvétel 2007-ben készült.